az aranyember. Jókai Mór regényének rádióváltozata.
9. rész. Epilógus.
Annyit faggattak felőle, hogy már most meg kell vallanom. Valamennyi regényem közül, amit eddig írtam, nekem magamnak ez a könyv a legkedvesebb. Az aranyember. Az olvasó közönségnél is ez van a legjobban elterjedve. Ezt fordították le a legtöbb nyelvre. Még színdarabot is kerítettem belőle. Eddig a legsikeresebbet, amit magyar aktorok tőlem színpadra vittek. De más is van, amiért szeretem ezt a művemet. Ennek alakjai mind valóságos ismerőseim nekem. Ki korábbról, ki későbbről. Itt van mindjárt Nathalie, akiről elkívánok mondani egyet-mást, de még mielőtt szólnék róla, sorsát kell bevégeznem.
Brazovics Attali.
Az vagyok.
Önt a törvényszék, annak bírói kollégiuma mind teljes egyetértésben állampor által elkövetett többszörös mérgezési kísérlet, valamint előre eltervezett orgyilkos merénylet miatt fejvesztés általi halálra ítéli. Az ítélet holnap reggel végrehajtatik.
Hát aztán rosszabb-e a halottnak, mint az élőnek?
Halálba menő asszony, utolsó percetben bán meg töredelmesen szörnyű vétkedett.
Semmit meg nem bántam. Csak azt, hogy él még, akit meg akartam ölni.
Kérd Isten fiának bocsánatát.
Ha itt az orrom elől azt a krucifixot, vagy a kezedbe harapok.
Hóhír, megállj! A felséges császár kegyelméből. Brazovics Attali fejvesztésre ítélt bűnös ember büntetése a legfelsőbb irgalom folytán élethosszú fogságra változtatik át. A felséges császár kegyelméből.
Ennek 40 éve már. Attali még most is él, és még most sem tört meg a lelke. Egy börtöntiszt, onnan való, ahol őt fogva tartják, az mesélte nekem.
Kemény szívű, hallgatag, bűnbánatlan. Mikor a többi nőfoglyok a templomba mennek vasárnaponként, őt ez alatt magánbörtönbe zárják, mert képes a többiek ájtatosságát ádázul megzavarni.
Ez, amint tudom, egészen rával.
Eleinte kényszerítették a templomba járásra. Akkor belekiáltott a pap prédikációjába, hazudsz, és oda köpött az oltár elé.
40 év, és nem szűnt meg konok elszántsága.
Sőt, 20 évnél több ideje volt már rab, amikor valami országos napja előtt azt mondtam neki. Térjen meg, mutasson bűntudatot. Nem sok idő múlva általános kegyelemosztás fog eljönni. Ha jó maga viseletet tanúsít, úgy lehet, visszatérhet még a világba.
Engem úgy bocsássanak el innen, hogy amint kiszabadulok börtönömből, megölöm azt az asszonyt.
Pedig az az asszony már régen porrá lett. Sokáig szenvedett, végül belehalt, talán abba az utolsó tördöfésbe. Mikor érezte, hogy szívéhez közeleg a halálos felleg, arra kérte férjét.
Vigyél engem egészen messzire innen. Nem akarom, hogy itt temessenek el. Azért,
Tudom.
Hiszen lehet, hogy nem igaz az egész. Lehet, hogy csupán gonosz hazugság, alantas megtévesztés. De mégis...
Most is, ennyi év után kétség kínoz meg. Kedvesem, Tímea.
Ki tudja, kinek a csontjai mellett porladnék örökkétig. Ameddig az ítélet napja el nem jön. Kérlek.
Ne gondolj vele, az messze van.
Sok év lepereg addig.
Érzem, hogy meghalok. Az ember megérzi ezt. Nem hiszed?
Hiszem.
Töprengek egyre. Ha kérdenét se találok rá valóságos magyarázatot. Azt szeretném, hogy valahol messze lent, a Duna mellett, az Alduna folyásánál, ott legyen a sírom. Mint a régen megholt édesapám hívna arra felé. Oda, ahol ő is pihen. Egy csendes fűzfás part. Oda temessetek. Valamikor jártam arra egy szigeten. Gyönyörű szép sziget volt.
ABC tanuló gyermek voltam, mikor mindez megesett, de a halovány úrhölgy arca ma is előttem van még. Minden vasárnap reggel az orgona melletti karzatról bámultam tűnődve, figyelmesen. Ő a szószékhez közeli padsor elején ült, olyan ragyogó volt, olyan szelíd. Emlékszem a nagy rémületre is, mely lázrohamként futott végig a városon, mikor azt a szép hölgyet egy éjjel meg akarta gyilkolni a társalkodó nője. Láttam, mikor halálra ítélt gyilkosát nyitott szekéren vitték a vesztőhelyre. Azt beszélték, hogy lefejezik. Szürke ruha volt rajta, fekete szalagokkal. A kofák a piacon végig szitták, ujjaikkal nyálat hánytak feléje. Ő pedig hidegen nézett maga elé. Nem ügyelt semmire. A nép törte magát a kocsija után, pákos gyermekek csoportostul siettek megnézni a véres színjátékot, ahol egy ilyen büszke fej legördül. Egy óra múlva aztán zúgolódva jött vissza a tömeg. Nem volt megelégedve a kegyelmi ítélettel. Később még sokáig felfeltűnt az a másik, az az alabástrom arcú, törékeny úrhölgy, most már sebb helyjel a homlokán, és évről évre egyre szomorúbban, halványabban. Évek múltán, mikor írásaim már többnyire ismertek voltak az olvasók körében, egyszer Szűcs Lajosné nagynéném töviről egyre elmesélte nekem a történetet a fiatal özvegyről, annak vőlegényéről, a katonatisztről, a társalkodó nőről, aki a tiszt korábbi kedvese volt. Ő azokat mind személyesen ismerte. Ez lett az aranyember alapeszméje, a végkatasztrófa, amihez aztán nekem hozzá kellett építenem a megelőző történetet, amelye végzethez elvezett. Nem volt túlontúl nehéz feladat, hisz az alakok, helyzetek egytől egyig valóságosan éltek mind. De hogyan jött ehhez a senki szigete? Ennek is megvan a maga története. Egy jeles természettudós barátom mondta még a 60-as, az 1860-as évek elején, hogy
léteznek most is egészen kivételes területek, amik a magyar és török birodalmak között találhatók, és mit, hogy egyik országhoz sem tartoznak, hát egy magántulajdont sem képeznek. Ezek a vidékek valóságos kaliforniái a természet búvárnak.
Magam is lelkes műkedvelő vagyok ebben a szakban.
Az Alduna egyik zúgában például csendesen lapul egy sziget, ahová én már nagyon hosszú évek óta minden esztendőben vissza-vissza járok. Mondhatom, különleges egy hely.
Különleges? Miben válik ki a többi közül?
Amikor először bókláztam arrafele, néhány különleges tövényt, vízi állatot keresve, nem volt több az egész jókor az átonynál. Buja növényzet, nádas, mocsár, szabadon tenyésző, érintetlen szűz természet. Most pedig...
Megváltozott?
Hogy változott? Leszámítva a nádast, mert most is körülfogja, s elrejti a szigetecskét, azon a helyen valóságos mintagazdaság van.
Egy gazdátlan szigeten? A vakapádat tarts bolondá.
El akart a szavad, ugye? Pedig szó szerint igaz, amint mondom. A szigetet cölöpös töltés veszi körül az áradás ellen. Amellett vízcsatornák szelvedik át. Ezek az öntözést szolgálják. Még egy vérbeli kertész is elámulna, ha arra vetődnék. Gyümölcsfák, dísznövények, muskotáj, dohány, és mi minden még. Csupa-csupa különlegesség. Méhes, szokatlan fajta házi szárnyasok, nálunk nem is honos szarvasmarha törzsek, angóra kecskék, hát reggelig se győzném sorolni. Akár merre tekint az ember, azonnal kitűnik, hogy olyan úr lakja azt a földet, aki ismeri a fényűzést.
Tehát valami különc milliárdos.
Ne, ennek az úrnak egy fillérje sincs, soha.
Tehát répálsz.
Tehát komolyan beszélek. A pénzt nem ismerik ezen a szigeten. Akik vásárolni akarnak a terményekből, azok tudják már, hogy viszonzásul mire van szükségük a sziget lakóinak. És visznek nekik cserébe gabonát, kelmét, fonalat, szerszámokat, mi egyebet. De a pénz ott nem forog.
Ezek szerint valami különleges emberfajta él ott.
Különleges? Nem hiszem. Talán inkább furcsa. Furcsa. No, az sem. Olyanok, amilyenek. Élnek a saját kialakult törvényeik szerint. Na, egyszer ismerkedj meg velük. Íróembernek hasznos lehet az e tárgyú tapasztalat. Az őszön megint oda megyek. Ha kívánod, elviszlek magammal.
Beudát a nevem.
Szokatlan név. Isten adománya. Ugye ezt jelenti?
Akkor neveztek így el, amikor még csak hárman voltunk a szigeten. Az öregeim meg én. Azaz, hogy négyen, mert Teréza mama is élt még, de én